A tradicionális megközelítés az, hogy bejön a páciens, és akkor az orvossal egy hosszú, legalább fél óra, háromnegyed órás beszélgetést folytat, amikor az orvos részletesen kikérdezi a kór történetéről, a kór előzményéről, a családi háttérről, és meghallgatja a panaszait, és akkor utána indulnának a vizsgálatok, stb. Most ezt lehet egyszerűsíteni. És a megközelítésünk Amerikából ered, és ott ezt 20 évvel ezelőtt kitalálták, hogy az orvosoknak egyre kevesebb az ideje nagyon részletesen kikérdezni a pácienst, és nagyon sok esetben csomó információ azért nem derül ki, mert a páciensnek nincs adott esetben 40 vagy 50 perce, tehát nem áll rendelkezésre ennyi idő, egyszerűen azért, mert túl sűrű az orvos beosztása, és nem áll rendelkezésre annyi idő, hogy relaxált módon végig tudja gondolni, és pontosan az összes információ rendelkezésre álljon, pedig ez az alapja az orvoslásnak. És az online megközelítés az leegyszerűsíti ezt, mert a kikérdezésnek az első fázisában a beteg egy nagyon hosszú kérdőív részletesen ki tudja fejteni az összes problémát, becsatolja az összes előző dokumentációt. És akkor egy kollégánk, nem is orvos kollega, hanem egy erre kiképzett diplomás, egyébként dietetikus kollega, aki erre több év tapasztalattal rendelkezik már ebben, és tudja ennek a módszertanát, az ezeket mind összesíti, felméri, összegzi, dokumentálja, és amikor a pácienssel utána leül beszélgetni, akkor első körben megint csak egy dietetikus, egyébként itt jelenleg most rögtön ott van már az orvos is, de Budapesten mi nálunk első körben csak egy dietetikus, akkor még egy következő szűrővel végig mennek az összes előzményen, és abban 40-50 percben egy már meglevő adatbázisnál kérdez rá a részletekre, tehát elképesztő részletességgel megvan minden, és ebben nagyon rugalmasak tudunk lenni, hiszen az online időpontoknál nem kell tekintettel lenni arra, hogy egy adott rendelő helyiség az éppen foglalt vagy nem, mert a dietetikus is simán ülhet otthon, és a páciens is ülhet otthon, sokkal hatékonyabban össze tudjuk szervezni az időket, és mindenki a másikhoz jobban tud alkalmazkodni, mert nincs egy fűtendő, takarítandó helység, ahol ezt mindenképpen össze kell hozni térben és időben. És akkor ezt követően, ez már mind megtörténik, és adott esetben pár kiegészítő vizsgálatra még szükség lesz, mert hogy esetleg az a múltban nem történt meg. Úgy kerül már az orvoshoz a páciens, aki még egyszer végig megy az összes részleten, hogy már előzetesen ugye rendkívül széles kérdőív meg volt, azt már megbeszélték, az összes előző dokumentációt kigyűjtötték, és akkor az orvosnál rendelkezésre álló standard fél órában sokkal-sokkal részletesebb információk állnak rendelkezésre. Tehát ennek az egész online dolognak egyrészt az az értelme, hogy könnyebb legyen megszervezni, másrészt sokkal hatékonyabb, harmadrészt lehetővé teszi azt, hogy egy vizitre előzetesen föl lehessen készülni, és ne az legyen, hogy egyszer csak betoppan valaki, mi úgy szoktuk csak mondani, 2 kg előzménnyel, tehát egy nagyon széles paksamétával, ez egy típusos probléma, és ott 30 percben ezeket el kéne tudni olvasni, meg kéne tudni beszélni a pácienssel, és még le is kellene tudni írni, amit tök lehetett.
Milyen következtetések, vagy milyen eredmények jöhetnek ki ebből az online kérdőívből, hogyha itt jól értettem, egy 140 kérdésből álló, akkor több mint 200 kérdésből álló kérdőív vár a páciensekre.
Tulajdonképpen semmi újdonság, és ezeket nem mi találtuk ki, tehát amikor én Amerikában jártam, az első nagy döbbenet az volt, hogy ahhoz képest, amit mi Magyarországon még tanultunk csak az iskolában, hogy nagyon részletesen mi mindent kell kikérdezni, csak ami a gyakorlatban egyszerűen technikailag már nem valósult meg, mert nem volt rá idő. Ott Amerikában már 20 évvel ezelőtt is egy nagyon hosszú kérdőívben kézzel papírra ki kellett tölteni, és rengeteg információt előre begyűjtöttek, és ez alapján az orvos sokkal célzottabban tudott tovább menni kérdésekkel, és az orvos beteg vizit izgalmai kapcsán a páciens esetleg nem felejtett el egy fontos dolgot, hogy mondjuk kivették az epehólyagját korábban, vagy volt egy vakbélműtétje, ami pont a mikrobiom szempontból mind a kettő nagyon lényeges, hogy az epe gyűjtő rezervoár az epehólyag megvan-e, vagy például a bélbaktériumoknak a biobankja tulajdonképpen a féreg nyúlvány, ami ugye vastagbélhez csatlakozik, az eltávolításra került, mert egyébként utána például egy antibiotikus kezelés után regeneráció sokkal nehezebb. Tehát, hogy olyan proaktívan rá tudunk kérdezni egy csomó dologra, és amire esetleg így fény derül, és a páciens ezt nem felejti el a vizsgálatnak az izgalmai közepette, hogy most ez megtörtént, vagy nem történt meg, sokkal kisebb az esély annak, hogy egy információ morzsát esetleg nem tudunk figyelembe venni. És itt úgy tűnik, hogy ennek nagyon nagy jelentősége van.
Beszélgessünk arról is, hogy ott vannak a civilizációs betegségek. Hogyan kapcsolódnak ezek a mikrobiomhoz, vagy a mikrobiom segítségével hogyan tudjuk megelőzni ezeket?
Nagyon sokat lehet erről hallani, és tulajdonképpen az, hogy az életmódunk hogy befolyásolja a bélflóránkat, akkor a bélflóra összekapcsolódik az elhízással, és ehhez hasonlók. De én egy konkrét példán szeretném ezt érzékeltetni. A Helicobacter pylori fertőzés szerepe a fekélybetegség vonatkozásában 30 éve ismert. Ezért már orvosi Nobel-díjat is adtak, tehát ezt egész pontosan dokumentáltan tudjuk. De nagyon érdekes, miközben a fekélybetegek oldaláról nézve ott a helikobakter szerepe rendkívül jelentős, tehát lehet tudni, hogy mielőtt a helikobaktert felfedezték volna, ha így vizsgálták a fekélybetegeket, akkor 40%-uk, ha egy éven belül, ha meg is gyógyult az elsődleges fekély, az egy éven belüli betegség visszatérés a helikobakter miatt 90%-os volt. Tehát magyarán a betegek 40%-ánál egészen biztos, hogy a helikobakter pylori fertőzés volt a konkrét oka a fekély kialakulásának. De hogyha a másik oldalról nézzük, a teljes népességben is kb. 40%-ban van helikobakter, ugyanakkor a fekélybetegség valószínűsége rendkívül alacsony, 1-2%. Tehát van egy nagyon érdekes paradox viszony, miközben rengeteg egészséges embernek is van helikobaktere, hogy lehet az, hogy a fekélyeseknél mégis ilyen elképesztő dominanciával rendelkezik. És úgy tűnik, hogy ez egy jó kulcs megérteni a civilizációs betegségeket, ugyanis minél dominánsabb tagja a flórának, mondjuk a gyomorflórának ebben az esetben a helikobakter, annál nagyobb az esélye annak, hogy fekélybetegséget vagy gyulladás és fekét fog okozni. Tehát amíg egy több száz vagy több ezer baktériumból álló flórának egyik tagja csak a helikobakter, addig nem okoz problémát. Ha viszont az alapdiverzitás, mi ezt úgy szoktuk hívni, tehát az a botanikus kert, ami a pocakunkban él, elkezd lepusztulni, de a környezeti tényezőkre a helikobakter sokkal kevésbé érzékeny, mint esetleg a többi bennünk élő baktérium, akkor egyre dominánsabb tagja lesz a helikobakter a gyomornak, egyre inkább a helikobakter baktérium fogja dominálni a gyomor nyálkahártyát, és hogyha ez nagyon domináns, akkor gyulladást és fekélybetegséget, adott esetben még daganatot is okozhat. Tehát ez a kapcsolat nagyon érdekes, hogy miközben azok a baktériumok, amiket ma már egyértelműen azonosítani lehet bizonyos nagyon súlyos betegségekkel, mindannyiunkban ott vannak, de addig, amíg a környezeti károsodások hatására ez a botanikus kert épp, és amíg nincs egy jelentős pusztulás, addig nincs probléma. Hogyha ez a kultúrtáj lepusztul, és mint a parlagfű, dominánssá válik egy parlagon hagyott területen, és ilyen elképesztő parlagfűmező alakul ki, akkor egy nagyon súlyos immunológiai fenomén alakul ki. Ugye parlagfűre allergiásak leszünk, elképesztő tüsszögés, stb. Egyéb más dolog van. De ha történetesen nem a parlagfű, hanem a csalán fog elszaporodni, akkor nem légúti panaszaink lesznek tőle, hanem ha oda megyünk, akkor bőrpanaszaink. Tehát ezt így kell elképzelni, hogy van egy ős rét a pocakunkban, amíg ez az ős rét intakt, addig egy-egy parlagfű vagy egy-egy csalán nem okoz problémát. Hogyha egy környezeti sérülés kapcsán ez a diverz, gyönyörű Erdélyre vetítve itt a különböző, ugye az Erdély középhegység és a Kárpátok vonulataiban ezek az elképesztő gyönyörű mezők, hogyha valami ipari üzem kialakítása mentén egy környezeti sérülés miatt elpusztulnak, akkor a helyükön nagyon nagy kockázata van, hogy mondjuk egy parlagfűmező alakul ki, vagy egy csalánmező alakul ki, aminek utána másodlagosan súlyos gyulladásos, légúti, egyéb más panaszok lesznek a következményei. És amikor mi oda megyünk, és egy fényképet készítünk erről a mezőről, ez egy genetikai fénykép egyébként, ami székletvizsgálattal történik, akkor meg tudjuk mondani, hogy hoppá, hát itt elveszett ez a vadvirágos rétnek a diverzitása, és egy elképesztő parlagfűmező alakult ki, vagy egy csalánmező alakult ki, ami nyilvánvaló kockázatot jelent egy adott betegség számára.